Pár mottóval kezdek, rég voltak mottóink. Ez Nietzsétől. Aki szörnyetegekkel harcol, ügyeljen, nehogy közben szörnyetegekké, vagy szörnyeteggé váljék. Ja, valóban, amikor az ember harcol bizonyos sátáni erőkkel, egy idő után az ördögnek az lesz a célja, akár a nemes célok is lehetnek ezek, vagy valamilyen erkölcsi célok, hogy ki akar forgatni bennünket, és a harc legyen a legfontosabb az életünkben, ne pedig az a cél, amit Isten adott nekünk. Mert tulajdonképpen mi nem a harcért érünk. Tehát egy optimális esetben egy ember szeret a békességet, és nem azon küzdik, hogy kivel veszten össze, vagy kivel harcoljon. Azonban akár tetszik, akár nem, a hétköznapjainkban azért voltak ebben az évben harcaink. És nem várt harcaink, és nem gondoltuk volna, hogy pont bennünket érnek ezek a harcok. És erre fel kell készíteni a csapatot, Isten munkáját, Isten gyülekezetét, hogy lesznek még harcaink. Már az önmagában, hogy te létezel, és az Úrban vagy, az Úré vagy, az már harc. Az egy harc. Harc azért, mert látja a másik világ, a gonoszság világa, azért a harc, mert az igének is van egy harca az éneddel, azért harc, mert harcolsz azért, amit van, azokért a szellemi áldásaidért, és ezekért az egész életedben harcolnod kell. Az egész életedben. Még egy motto. A tegnapi sikered már nem tesz sikeressé, csak Istened előre eltervezett mostja. Tudod, valaki így fogalmazott egyszer régen, hallottam, hogy a tegnap sikeredet már nem tudod meglovagolni. Arra már nem tudsz felülni a tegnap sikereidre. Az elment. Az a ló az elszállt. Holnap sikerére se tudsz felülni, a ma sikerére tudsz csak felülni. Mert mondhatod neked nagyon-nagyon nagy boldogság van az életedben, majd a jövőben. Egyszer nagyon boldog leszel, kiegyensúlyozott, és élvezed majd az javaidat, gyerekeidet, barátaidat, gyülekezetet, de ez nem működik, ez egy fals dolog. Neked most kell élvezni azt, amit van. A gyülekezetet, a csapatot, a vágyaidat, az elmúlt dolgokat, háladással, stb. Értitek, miről beszélek? Tehát hidd el, hogy ma Isten szeretne neked egy mostot adni, a realitásba bevinni, hogy ma tudd azt, amit van, azt birtokolni, hogy Péter mondja, hogy vigyázzatok, hogy erősségetekből ki ne essetek. Tehát mire vigyázz? Hogy neked van erősséged, és abból ki ne ess. Nagyon sokszor próbálunk harcolni valamiért, valami új dologért. Én azt gondolom, hogy a harcnak az első nagyon-nagyon-nagyon értékes momentuma, amikor felismered, hogy mennyi érték van benned. És azért harcolsz, hogy azt ne cseréld le a világ szellemére. Amen. Tudni, hogy ki vagy, ez növeli a hitedet. Mert aki vagy, az szerint leszel megáldva. Nem azért vagy megáldva, mert neked úgymond egy ilyen vesztenhős vagy, és a hitnek a hatlövetője van a oldaladon, és azzal tudsz jól lőni. Nem ezáltal. Nem azáltal leszel boldog ember, szellemben növekedő ember, hogy sok csodát élsz át. Nem. Nem. Téged a benned munkálkodó megigazulás tesz mindig sikeressé. Mert az megigazulásod a garancia arra, hogy növekszik a hited. Hallod? Nem az a garancia, hogy történnek csodák rajtad. Nem az növeli a hitet. A megigazulásod állapotától függ a hitet. Mert a megigazulásban kell hitben élni. Mit mond az ige? Mit mond az ige? Hogy az igaz ember él hitből. Nem a hívő él hitből, hanem az igaz ember hitből. Mi a kettő közötti különbség? Hogy mi azt hisszük, hogy a hit majd magától működik. Nem. Hit az olyan, mint egy szolga. Vagy te olyan vagy, mint egy szolga. És ha van hited, akkor pedig szolgálnod kell a fejedelmet, az urat, és a hit által tudod csak szolgálni. Emlékeztek erre a példázatra? Hogy megkérdezik Jézus, hogy kell növelni hitünket. Erről nem mondja azt, hogy A, B, C verzió, D, és ennek az összefüggésében E, majd ha erre rájössz, akkor F, és a legvégén pedig a dupla vég elérsz. Na mit mond Jézus? Hogy van egy szolga, és van egy ura. Ha a szolga megcsekszi azt, amit ő rá van bízva, akkor még nem működik a hit. Akkor működik a hit, hogyha azt mondja, azon, amit meg tudok tenni, azon felül, mit tehetek. És ez az áttörési pont a hitnél, amikor nem azt mondod, hogy én mit akarok megtenni, vagy mit tehetek meg, hanem hogy Isten azt mondja, hogy jól van, megtetted ezek a dolgokat, nagyon boldog vagyok, jó gyerek vagy. De adok egy nagyobb célt, ami nagyobb, mint a te hited. Ez az én hitem. Nagyobb, mint a te elgondolásod, mint a lelki erőd, amire képes voltál megtenni. Adok egy plusz erőt, egy plusz álmot, egy plusz célt. Hit egyenlő céllal. Ha van célod, akkor tartasz valamerre. Ha nincs célod, akkor úgy látszik, nincs hited sem, mert akinek van célja, annak van hite. Mert a hit az egyenlő egy céllal. Látni azokat a dolgokat, amiket Isten elkészített előre. Dolgokat. Hit az reménységgel várja azt, ami el fog jönni. Ezért az a szlogened legyen hétköznapokban, én elvárok valami jót a mennyből. Ne szoktasd le magadat a jó dolgok várakozásából. Ha te arra vársz, hogy rossz dolgok legyenek az életedben, akkor pessimista ember vagy. A hit viszont optimistává tesz, mert a hit az mindig működik. És a hitnek mindig szükséges olyan étel, ami által életbe van tartva. És az Isten igéje az az étel. Ha a hitet nem eteted az igével, a hitedet, akkor a hited megáll. Az egyház a leghatalmasabb probléma megoldó a Földön. És ki van az egyházban? Te. De az egyház nem azért van itt, hogy a leghatalmasabb gondokról elmékedjen, hanem a leghatalmas gondokat megoldja. A hit az nem azért jött ide, hogy belekeserítsen bennünket, hogy mekkora nagy gondjaink vannak. A sátán teszi azzá az egyházat, hogy azzal foglalkozom, hogy mi nem működik az egyházban, és milyen rossz dolgok vannak az egyházban. Emlékeztek Jézusnak a példázatára? Ez még a bevezetés. Emlékeztek Jézusnak a példázatába? Hogy van a királyságban két típusú mag. Erre nem számítottam. Van az egyházban két típusú mag. És az egyik magot az Isten veti el. A másik magot a sátán. És azt mondta az Úr, hogy mind a kettő növekedni fog. Nem mondta azt, hogy a rossz mag le lesz győzve a jó magtól. Nem. A jó magnak, a rossz magra nincs hatása. És azt mondta Jézus, hogy a rossz mag, az a sátánnak a magja, az fog növekedni, ahogyan az Isten igéjének a maga is bennünk kezd el növekedni. Sőt, azt mondta, hogy te nem tépheted ki. Te nem mehetsz oda, és nem mondhatod azt, hogy én most megváltoztatlak téged, és vagy kitéplek téged. Mert nincs hozzá erőd és hatalmad. Ez természet fölötti, pneumatikus. És ezt az egész spirituális oldalt, ezt neked tudnod kell, hogy melletted nő az a mag, amire te ránézel, és azt mondod, én soha nem akarok olyan lenni. És nem mondhatod azt, hogy ezért most keserű leszek, mert látom ezt a magot. Ezzel együtt kell élni. Ez egy konfrontáció. És az egyházban is van konfrontáció. Hogy te nem akarsz olyan lenni, mint az, és nem tanulmányozod őt csak, hanem tanulmányozod a jó magot is. Az ördögnek nagyon nagy rutinja van abban, hogy hogyan hozza elő azokat a rossz magokkal kapcsolatos igéket, hogy az betöltse az egész elménket. Megfulladunk. Ez egyház nem erre van elhívva, hogy a leghatalmasabb problémákkal foglalkozzon csak, hanem hogy megoldja azokat a problémákat. Igen, a leghatalmasabb problémákat belül neked meg kell oldanod. Hallod? Kötelező. Kötelező megoldani a megtévesztéssel kapcsolatos dolgokat az életedben. Kötelező megoldani a hitetlenséget az anyagi területen. Kötelező megoldani a családoddal való problémákat, gyermekeid életével való problémákat. Isten az ő hitén keresztül probléma megoldás fog eredményezni. Neked meg kell oldani a szentség dolgát az életedben. Neked meg kell oldani a megigazulás dolgait az életedben. Meg kell oldani a felnövekedésedet Krisztusban. Meg kell oldani az uralkodásodat Krisztusban. Ó, dicsőség az Úrnak. Az igazság nem csak megszabadít, hanem felemel vagy beemel. Az igazság nem csak megszabadít, hanem beemel abba a közegbe, ahol Isten dolgozik. Az igazság nem csak megszabadít egy állapotra. Hozzáteszem zárójelben. A démonoktól való szabadulás az nem az igazi szabadulás még. Az igazságnak a megtartása és az igazságnak a szabadsága az az igazi szabadulás. Tulajdonképpen a démonoktól való szabadulás ez csak egy nagyon-nagyon kicsike része a szabadulásnak. Az igazi szabadulás, mikor kimegy az okoskodás vagy a magaslat, és utána beépül az új, a mennyei. Az az igazi dolog. Az az igazi szabadság. Az szabad, aki szabad arra, hogy a mennyei dolgokról elmékedjen. Az szabad, aki tudja, hogy kicsoda a mennyiben. A 20-as, 30-as években nagyon nagy volt Magyarországon a kávéház feelingje, a kávéházaknak a világa és annak a bája. És volt egy mondás akkoriban, hogy... Oda nem nagyon mehetett be egy kávéházba egy rosszul öltözött ember, átlagos ruhába kellett bemenni, mert kinézték azt, aki nagyon rosszul van öltözve, és a pincérek nagyon-nagyon alázatosak voltak, és úgy kezeltek minden egyes magyar embert, hölgyet, férfit egyaránt, úrként. És Heltai Jenő mondott egy könyvében egy mondatot, az volt, hogy akit úrként kezelnek, az úrként fog viselkedni. Aki úrként kezelnek, az úrként fog viselkedni. És ez miért fontos ez most ez a mondat? Azért, mert hogyha te nem tudod, hogy ki vagy, és nem tudod, hogy hogyan viselkedik veled Isten, érdekes analógia, akkor nem fogsz tudni úgy viselkedni. Tehát nem fogsz tudni hívőként viselkedni, ha te azt mondod, hogy gyülekezetbe járok. Mert nem azáltal vagy hívő, hogy gyülekezetben jársz, hanem mert Isten újjászült téged, megigazított, és megigazítottságodban pedig tudsz élni, és az igazság, amit tulajdonított és részesített igazság, ez Isten igazsága. Tulajdonított és részesített téged abban, hogy azt szerint járj. Erről is lesz ma szó. És a kisemlőség tudat félreérti Isten beszédét, a megigazolás áradást eredményez a szellemben. Mit jelent ez? Azt, hogy ahol van megigazolás, ott működik a hit. Olyan nincs, hogy valahol nem érti valaki, vagy nem hiszi, hogy meg van igazolva, és nem tud hitben járni. Ez egy fantasztikus jó hír. Mondjátok erre áment. Nincs ilyen, hogy te tudod, hogy ki vagy, és nem tudsz úgy járni, aki vagy. Amikor egy királyról beszélünk, akkor tudja jól a király, hogy kicsoda. Tehát most volt az új házaspár, ez az amerikai színésznő, és Harry Herceg volt. Harry Hercegnek a házassága. Rögtön megtanították ezt a hölgyet, most már hónapok óta tanulja, hogy mi az etikett. Mert nagyon nehéz. Emlékszem, néztem egy videót róla, vagy egy riportot róluk, hogy aki benn van az egész királyi házban, az is azt mondta, hogy olyan dolgokon meg lehet sérteni a királyi házat, amire nem is gondoljuk. Például megkérdezik, hogy hogy vagy, neked nem szabad felelned rá. Ha felelsz rá, megsértődnek, és azt mondják, hogy te nem értesz ehhez a világhoz. Például ez egy dolog, tudnék számosat mondani, csak nem akarom az időt húzni. És ennek a hölgynek is meg kellett tanulni, azt mondták, azért könnyebb neki, mert színésznő. És ez a világ a színészek világa. De nekünk nem színészeknek kell lenni az, hogy ki vagy. Tehát neked nem kell eljátszani, hogy keresztény vagy. Neked belülről kell jönnie elméletileg, hogy ki vagy. És nem számít, hogy én mit mondok rólad, azt számít, hogy az Úr mit mond rólad. És azt benned kell hallani. Nem én mondom meg, hogy ki vagy. Az Isten mondja meg, hogy ki vagy. Én csak figyelem, és csak konstatálhatom, hogy tényleg az vagy-e az, aki vagy. De amúgy Isten tudja, hogy ki vagy. Halleluja. Amen. Előző héten vettük ezt az igét, hogy kicsoda Krisztus, újból elhoztam. Vannak igék, amelyekkel dolgoznunk kell. Ha van egy témám, amit hozok, akkor nem megyünk igéről igére, mint egy futószallag, hanem bizonyos igéknek le kell esnie. Valakinek egy perc alatt leesik, valakinek egy nap alatt, valakinek egy év alatt, valakinek 100 év alatt. De a célunk az, hogy az igék, amiket Isten akar mondani ebben a korszakban, ami én szerintem Isten szól, az neked legyen életigédé. Azt mit jelent, hogy életige? Hogy elhiszed, hogy ez a te korszakodban, a te életedben, életvezetésedben ige, ima, réma és ima téma. Jelenések 1.16, vala pedig a jobb kezében 7 csillag, ez a názareti. És a szájából 2 élő éles kardjő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Beszéltünk előző héten Antikrisztus és Jézabelről, és a jelenések 19.20 alapján beszéltem erről a kettőségről, ez 2 szellemi erő, az egyház életében nagy szerepet fog játszani, de a világban is. És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis prófét, az időknek egy nagyon fontos korszakába lesz. Azért mondom, időknek, és nem pontosat, mert nem tudom, mikor lesz. Hogy el kell majd jönni a fenevadnak, az antikrisztusnak, és a hamis prófétának, ne kérdezz, hogy mikor. És a csodákat tett ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és erről is beszéltem, és akik imádták annak képét. Tehát imádás lesz, és ők ketten elevenen a kénkővel égő tűzes tóba vettetének. Ma arról lesz szó, hogy veszük megint újra Jézabel történetét, hogy egy olyan szellemi közegben mozgunk a 21. század napjainkban, 21. században, amelyről azt gondoljuk, hogy egyszer majd el fog múlni, és majd rossz hírem nem fog elmúlni. Ez csak rosszabb lesz. Tudom, nagyon nehéz úgy reménységet adni embereknek, hogy közben a reménység nincs, megmondta nekem egy barátom egyszer, és tudatosítanunk kell, hogy bizonyos dolgok azok félre fognak menni. De mégis van reménységünk hit által. És a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az elejét szoktuk elolvasni, általában a végét már nem annyira szeretjük. De tudd meg azt, hogy a zsidókhoz írt levél vége üzen valamit, amit fontos lesz most elmondanom. A zsidó 11, 32-től. Igen, egy olyan harcban vagyunk benne, ami erőnk fölötti harc, és nehogy azt hidd, hogy te ebből kimaradsz. Nem, hogyha leírhatnám a harcnak a két oldalát, akkor van egy földi győzelem, és van egy földi vereség, látszata. Még egyszer. Van egy harc, ami a földi győzelemről beszél, és van egy harc, az pedig a földi veszteség látszatra. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy van földi győzelem. Tulajdonképpen ez zsigerből jön belőled és belőlem, hogy én akarok élni, jól akarok élni az Úrban, és szeretnék sok jó dolgot még megélni az életemben. És én nem arra készítelek fölben téged, hogy ne legyél ilyen optimista, hanem csak arra, hogy a szellemvilágban van egy más típusú harc is. 32. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jefténről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról, akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoláltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt, még bilincseket is, börtönt is. Megkövezettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, karra hányattattak, juhoknak és kecséknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgatatva, gyötörödve. Akikre nem volt méltó a világ, bújdosna pusztákon, hegyeken, barlangokban, földnek hasadékaiban. És mindezek noha hit által jó bizonságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Amen. Mit mond itt az ige? Az ige azt mondja, hogy ezek hit által jó bizonságot nyertek, miközben én azt látom, hogy vesztettek. Ugyanis ez a természet fölötti háború, amiben benne voltak, ez a lélek által és a szem által nem lehet értelmezni. Ezt hit által lehet értelmezni. Isten kijelenti, hogy egy ember életében, ezekben az emberek életében, de mások életében is, mik azok a nyerességek és mik azok a veszteségek, amiket félreértünk. És nagyon sokszor úgy érezzük, hogyha nem tudjuk megvenni a egyen nagyobb lakást, vagy nem tudjuk megvenni ezt, meg ezt, meg amaszt, meg nem tudjuk elérni az Úrban azt, meg ezt, meg emezt, akkor úgy néz ki, hogy vesztesek vagyunk. De figyelmedet akarom felhívni arra, hogy itt azt mondja az ige, hogy mindezek noha hit által jó bizonságot nyertek. Tehát nem azt mondja, hogy ezek a mind hajótöröttek voltak, hanem arról beszél, hit hajótöröttei, hanem arról beszél, hogy hit által jó bizonságot nyertek. Tehát bennük volt az a szellemükben, amit Isten mondott nekik. És nem tudták véghez vinni az elhívásukat, mert Isten megállította az életükben azt az elhívást, vagy bizonyos szinten nem tudtak tovább jutni, értsd jól, de Isten mégis láttatta velük előre a sikerüket. És nagyon sok területen az életedben lesznek olyan helyzetek, amikor nincs még meg a szemmel láthatólag, de nem mondhatsz le róla. Nem mondhatod azt, hogy az nem lesz végül egy győztes hely, ahova el akarsz jutni. Nem mondhatod például gyakorlatilasabban, hogy nem mondhatod azt, hogy mindig lelkileg beteg leszel, mert most beteg vagy. Mert képes legyél kimondani azt, még ha lelkileg ma beteg vagyok, akkor is, ha mennybe jutok. És hogyha nem lettem egészséges, és nem csináltam meg nagy hitcélokat, ahogyan szerettem volna, mert lelkileg beteg vagyok, akkor is, ha mennybe fogok jutni, és a mennybe majd kárpótolva leszek, mert ez a kis földi lét, ez nem fogja engem uralni, és nem fogja meghatározni, hogy ki lehetek a mennyben, amely örökké valóságig él, működik, és én az örökké valóságra vagyok elhívva, és nem a földi sikerre csak. Amen. És vannak helyzetek, amikor azt mondod, hogy elveszítettem ezt, azt, amaszt, zsebkendőmet, stb. És van úgy, hogy akkor azt kell mondanod, igen, elveszítettem, le kell írni. Ahogy, nem tudom, hogy értitek, amit mondok, az én világomban volt olyan szó, hogy káló. A közértben volt, hogy amit megromlott hús, stb. Tej, termék, minden, amit kidobtunk. Vagyis hát lemostunk, aztán megettük, de mindegy. Túrórudi, stb. Tehát amik lejártak. És erre azt mondják, hogy káló, írd le kálóba. És nagyon sok mindent úgy kell feldolgoznod, és ez lehet, hogy kemény lesz, amit mondok, káló, írd le kálóba. Írd le, egyszerűen ez van, le kell nyelni. Ha nem tudod lenyelni, és egész életedben azon fog gondolkodni, hogy mi lesz az életedben, hogyha nem tudod azt a dolgot visszaadni, visszakapni, visszahelyezni, újra birtokolni, vagy újra álmodozni róla, vagy újra simogatni, akkor bajba leszel. Mert elnyel az a matéria, elnyel az a gondolkozásmód. Vannak dolgok, amiket át kell lépni. Ha nem tudsz átlépni, ott fogsz ragadni abban a helyben. És senki nem tud se rajta segíteni, még Isten se, mert nem akarsz tovább lépni. Amikor Lót elhagyta Ábrámot, Ábrám nem kapott szívinfarktust, nem lett magasabb a vérnyomása, hanem azt mondta, mennyi, ott van, jó, ide viszont, oda, szervusz. Derektől olvastam, hogy hallgattam egy tanítást nemrég, és átküldtem egy Klaudiának is, hogy hallgassa meg, nézze meg. Arról beszél Derek, hogy az élete vége felé van már a szolgáltában, ő az élete végén lett egyébként sikeres. 60 fölött. 60 fölött lett sikeres. Leért egy 15-20 évet ebben a dicsőséges sikerben. És azt mondta az élete végén, ezt az összegzést mondta, annak nem segítek, aki nem akar változni. Átadta ezt több pásztornak, nagy gyülekezetnek, kis gyülekezetnek, és a pásztoroknak olyan hatása alá vitte őket, hogy hagyj, felejtsétek el a pszichológiát, vegyétek elő Istennek az igét, higgyetek az igében, és az ige majd fölépít a gyülekezetet. Ha nem tudnak fölépülni, akkor pedig írd le kálóba. A lényeg az, hogy te leadtad, elmész a mennybe, oszt jó napot. Hálát, hálát soha ne várj, hidd el, hogy az ige majd gyógyít és felépíti az embereket. Akit meg nem lehet felépíteni, az nem lehet. Ez nem emberi, az Isten munkája, Isten gyülekezetének a munkája, ez természet fölötti. Szent Szellem nélkül nagyon nehéz konfliktusokat kezelned, ezek konfliktusokról szólnak, ezek az igék a Zsidó 11-ben, és azzal zárja, hogy nekünk valami nagyobb van odaadva. Hála Istennek, hogy ezt úgy kell értelmezned, hogy ebben a korszakban téged nem fognak, lehetséges, hogy nem fognak szétfűrészelni még. Most erre nem bátorítalak, hogy várd ki a végét, hanem arra bátorítalak, hogy ebben a korszakban, hogyha téged nem akarnak holnap szétfűrészelni, akkor ne ez legyen az élet igét. Hogy reggel fölkész, ó, uramat, hogy beteljesedjen rajtam, Jeremiás igéje, hogy betették a sárba egy nagy verembe. Ne ezen gondolkozz, hanem azon, amit Isten mutat neked. És ez nehéz megtalálni az igéből, mert hogy olvasod az abcsált, például ott volt az, hogy egy vagyonközösség volt, akkor lehet, hogy félreérted, hogy hát akkor nekünk is vagyonközösséget kéne tenni, és neked nincs semmit, nekem van, és azt tegyem be. És akkor így éljük a szellemi anyagi életet. Vagy lehetséges, hogy azon gondolkozol, hogy mondja Jézus, hogy akinek kettője van, akkor adja oda másikat. És neked mivel nincs semmit, nekünk meg van kettő cipőnk, akkor adjam oda. Tehát, hogy nem, Isten adhat neked is kettő cipőt. És ezt, hogy megértsd, hogy miben vagy benne, ez egy nagyon különleges dolog. És a hit fogja elvinni az életedbe azt az üzenetet, hogy miben vagy benne, meddig mehetsz el, és mit kérsz. És te nem válogathatod ki azokat az igéket, a legszörnyűbb igéket, amikre várhatsz, hogy hát az Antikrisztus végül is nem is érdemes élni. Volt egy ismerősünk, úgy mondta egy hitetlenről, a hívőről, hogy ők előre meghaltak. Mert azt mondták, hogy tulajdonképpen nincs értelme se bútort venni, sem új szőnyeget, sem kitapétázni, vagy kifesteni. Mégis mindegy, mert Jézus nem sokára visszajön. És így annyira végül olyan mentalitással váltak, hogy annyira eladósodtak, mert eladták a házat, a lakást. Végül nem tudtak lakást venni, és az életüket szegénységben élik le, hontalanul. Mert ők meg félreértették az igéket, és azt gondolták, hogy a vagyon gyarapodása az tisztátalan, szentségtelen, ördögi, és a mammonnak a fejedelme csöngetben, ha valaki valahogy vagyon gyarapodáson, vagy vagyon megtartáson gondolkodik. Nagyon könnyen el lehet veszíteni áldásokat. Egyébként, amikor a Zsidó mondja, ezt mondta múltkor is, a Zsidó mondja az örökséget, nem csak magadért kell megszerezni, hanem a gyerekedért is. Mert a gyereket akkor át tudja adni az ő gyerekének. Azért kell tanítani a gyereket, hogy át tudja adni az igét, hogy megmaradjon az örökség szellemi vonalon is. Tehát konfliktusok sorozata előtt állsz, vagy benne, vagy benne. Sokan várják a végét ennek, és nincs vége. És a Máté 10.32-nél kezdjük a mélyet, mármint a nehéz üzenetet. Ezek nehéz üzenetek. Az előző heti is, az előző is volt olyan vonatkozásban, hogy a realista üzenet. De tudod, van a példabeszélben egy fantasztikus ige, azt mondja az ige, hogy a naív mindent elhisz. A naív mindent elhisz. És szoktak mondani is nagy dolgokat az egyházban, meg a világban is, ne higgyél mindent. A naív ember hiszel mindent. De te azt mondja, de óvakodjatok 17 az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. És helytartók és királyok elé visznek titeket, értem. Bizonságul ő maguknak és a pogányoknak. De mikor átadnak titeket, ezért olvastam fel ezt az igét, ne aggodalmaskodjatok mi módon, Máté 10.19, ne aggodalmaskodjatok mi módon, vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. És most figyelj, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak szelleme az, aki szólt ti bennetek. Amen. Halálra adja majd testvér-testvért, atya gyermekét, támadnak magzatok szülei ellen, megölik őket, és gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindig megáll, megtartatik. Amen. Ez egy súlyos ég az utolsó időkkel kapcsolatban. És kiemelném azt, hogy ma a mai témát, az atyátoknak a szelleme szól ti bennetek ebben a nehéz, konfliktusos, gyötréses időszakban. Az atyátoknak a szelleme. Az atyaság szelleme. Jézus tanít az atyaság szelleméről ezen a helyen. És az atyaság szelleme, ez a címe a mai üzenetnek. Az atyaság szelleme szól. Az atyaság szelleme gondolatokat ad neked. Az atyaság szelleme háborúba visz téged, hogy tudj győzni ebben a háborúban. Mert ebben a konfliktusos helyzetben azt mondja, ne aggódj, egy gyötrés, egy kínzás, egy elmében egy rossz, félelmeteljes gondolatok fognak cikázni, hogy hogyan éljük túl ezt a korszakot. Az atyaság szelleme segíteni fog. Az atyaság szelleme megadja belül a benső emberedben, hogy mit kommunikálj. Hogy mit kommunikálj. És ez is egy óriási dolog, téma, hogy az ördögnek az a neve, hogy Sátán, tudjátok jól, de tulajdonképpen nem ez a neve, hogyha pontosabban akarok fogalmazni, a Sátán neve az pedig vádló. Vádló, ez a neve. Tehát a Sátán kommunikátor, egy nagy marketinges, egy hamis varázsló, egy manipulatív varázsló, akinek ez a szakmája, ez a neve, vádló, kárhoztató, uszító. És ez a célja a Sátánnak, hogy állandóan marketinget nyomjon beléd. Jó, a marketinget, ami hamis marketing, amit elhiggyél, amivel be tudja csapni a mélyigazoltságodat, be tudja csapni a megszentelődésedet, be tudja csapni a jövőképedet. Ő azon dolgozik 24 órában az egész egyházban, és a démonai, a fejedelmei, démonai azon dolgoznak, hogy uszítva legyél önmagad ellen, a testvéreid ellen, barátaid ellen, egyház ellen, Isten ellen. És ezt akarja Isten, hogy ezt megállítsd az életedben. Minden egyes nap van egy feladatod, hogy ne hallgass a vádlónak a szavára. Ne hidd el, amit ő mond. Ez a harc, ebben a harcban Isten szeretné, hogy a Sátán ne tudja letiltani az életedben ezt a mennyei hangot, az atyának a hangját. Ez a hit beszédének hívom én. A hit beszéde. Nem a hitről való beszéd, hanem a hitből való beszéd, az atyától való gondolkodástól, és atyának a gondolataiból való beszéd. A hitnek a beszéde. Ez egy tiltó korszak. Én azt érzem szellemembe, aktualizálva ezekben a napokat, hogy tiltja, a sátani erők tiltják, hogy közelebb kerülj Istenhez. Nagyon sokat dolgoznak azon, hogy elidegen egy Istentől, távolságot tartsál Istentől. Lehet, hogy emberek vannak itt, akik már évtizedek óta Istennek a vágyában nem tudnak bemenni tökéletes akaratába, mert tartják a távolságot, és nem tudnak szellemben valahogyan, nem tudják megfogni, hogyan kell növekedni. Én hiszem azt, hogy rombold le a távolságot, és fogsz tudni növekedni. Akarj. Ebben a korszakban a bizalmatlanság van porondon, és bizalmatlanok az emberek, sajnos már Isten felé is, mert nagyon sok vágyukat nem kapták meg, mert rosszul értelmezték az igét. Úgy gondolták, hogy ha vannak vágyaim, akkor van hitem. Nem, a hit az nem vágy. A hit az nem egy pozitív gondolkozásmód. A hit az nem az, amit a te célod, és amit beleteszed a hitet majd ebbe a célba. És az Isten képűségünket fogja először támadni ez. Hogy te ne legyél az atyával egy reakcióba. Ne legyél az atyától, ne tudj átvenni az atyától. Látod, itt azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodj. Az Isten atyasága majd megmutatja neked, hogy mit csináljál. Ezt akarja szétbombázni a Sátán. Ismerj ezt az igét a Sátán. Az atya ígéreteit akarja ellehetetleníteni előtted. Ne lásd, és ne igényelj. Az igényeidet akarja aláásni ebbe a korszakba, hogy ne igényeld azt, hogy az atya majd segítsen neked. Az atya segítségét teljesen negligálni akarja az ördög. Azt akarja, hogy magányos legyél, elmagányosodjál, érd le egyedül az életedet egy ilyen frusztrált kereszténységben. A bizonytalanság, a csüggedés, a vágy és az éjségnek a teljes kifosztása, és egy dinamikátlan ember legyél, akiben nincs dinamika, nincs benne erő. Erő a tetre, erő az építésre, ahogyan Ádámot is elhívta Isten, hogy menjen és uralkodjon. Ez a korszak el akar nyomni a szívben, belül és a szellemben az atyaságot. Ne érje el az atyaság a szívedet. Azt fogod érezni, hogy harcokat fogsz átélni, hogy a szíved és az atya szíve és a kettő közötti távolság egyre közelebb legyen. És azért fogsz imádkozni rendszeresen ebben a korszakban. Én tudom, hogy ezért kell imádkozni. Én tudom, hogy milyen korszak ez. Én látom ezt a korszakot, hogy a szíved el legyen teljesen izolálva az atya vágyáitól, az ígéreteitől, álmaitól, gondolataitól rólad. Amikor Józsefet olvasott, ez erről szól. Hogy megosztja József az álmait, az Istentől, az elhívást, az ígéreteket, hogy fognak beteljesedni Ábrám áldása. Abban a pillanatban kútba dobják. Mert olyan erős a Szent Szellemnek a munkája ebben az új szövetségi korszakban, hogyha elmondod valakinek azt, hogy mivé akarsz válni, lehet, hogy meg fognak kövezni ezért. Például ilyenekről beszélek, most fordítom, mire gondolok. Ma teljesen félreértik az emberek azt, ha valaki hitben van, hogy akkor az el van szállva, vagy büszke. Mert az igaz hit elveszett. Aki igaz hitben van, az igaz hit cselekedeteket hoz létre, és akinek igaz hit cselekedetei vannak, azok pedig igaz hit beszédét mondják. Olyan nincs, hogy valaki hitben van, és nem tud hitből beszélni. Ilyen nincs, mert a hit az beszéd, beszéltet. A Róma 10:8-ban azt írja az ige, szívvel hiszünk, mi a hitnek a beszédét szóljuk, és szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást. Pál azt mondja, hogy a hit rémáját szólja. Tehát úgy az evangéliumot, amit hirdet, ezzel foglalja össze, a hitnek a beszédét szólom. Én hitbeszélő vagyok. Hitből és hitre viszem az embereket. Ebben a korszakban fontos leszögezni, hogy honnan indítunk. Egy szellemi kifárasztás van. Kifárasztás. Démonoknak a jelenléte tömegével azon dolgozik, hogy kifáradjanak az emberek, és feladják az igazság szeretetét. Ebben a korszakban egy ütközés van, és a cél az, hogy visszafejlődj. Visszafejlődj, és megrekedj. Amikor visszafejlődsz, visszamész egy más táplálékra. Azt fogod érezni, hogy a kijelentés szelleme nem úgy működik, mint régen. Olvasod a Bibliát, full száraz, full kemény, full köves, full azt érzed, hogy csak a rossz igék jönnek eléd. Hogy hol olvasd a Bibliát? Miért nem szól Isten? Hogy a gyülekezetek többsége, a hívők többsége nem él igei életet. Azaz az ige, az nem nincs a közérdekében, tehát az érdekében, az ige nincs az otthonába, és az ige hozza el az Istennek a lépéseit, a szándékát. Ha nincs igét, nincs Istenet. Azt mondod, hogy miért? Mert az igét áldja meg benned Isten. Az ige miatt hűséges hozzád Isten. Szokták mondani, hogy Isten nagyon szerette az világot, és egyszülött fiát adta érte. Igen, szereti a világot, de nem tud hű lenni hozzád, ha miután elhitted, hogy szeret Isten, hogy az igét áldja meg benned. Az igéhez hű. És amikor van ige, akkor van isteni befolyás is. Mert az ige miatt van befolyása az életedbe az Istennek. Nem azért van befolyása, mert neked van valami szellemi valóságot, hanem mert az ige hozta létre azt a szellemi valóságot. És amikor Isten fiát elküldte Isten, akkor a logosz küldje el. Kezdetben volt az ige. Az ige volt ugye a logosz. És a logosz eljött közénk, és ő benne volt az élet, és ő belőle állt a világosság. Minden a logoszból lett. És Isten nem csinál semmit, mielőtt még ki nem jelenti azt. Isten semmit nem csinál, ki nem jelenti azt. Most is a logosz tart fönn mindent, a Krisztusnak a beszéde. És a harmadik pedig, a visszafejlődés után pedig, hogy képtelenné váljon az ember önmagát, generációját, egyházát helyesen értelmezni. Képtelen rá. Képtelen megragadni dolgokat. A legtöbbünk bukdácsol. Egyszer negatív, talán pozitív, de inkább negatív vízlusban van egy átlag keresztény Magyarországon. Maga a magyar közeg is ezt adja, hogy nem tud pozitív lenni. Mint a tűztől úgy félünk a pozitív marketingtől, mint a tűztől úgy félünk a pozitív gondolkozástól. Ördögi, sátáni, diaboloszi, maga a pokolból vannak ezek a gondolatok. Mert meg a gyökereink, a magyar gyökerek tele vannak keserű gondolkozásmóddal. Anyánk, apánk is ebben nőtt föl. Áldó sír a magyar, mindig sír. A munkahelyen sírnak. Soha nem tudnak egy pozitív, örömmel teli gondolatot mondani. A munkahelyeken nem azt látod, nem úgy jön be szombat vasárnapról hétfőre. Halleluja! Jaj, de jó megint dolgozni, van munkám, dicsőség az Úrnak. Nem így jön be egy átlagember. Nem azt fogja mondani, na végre kaptam fizetést, de jó, hogy van fizetésem. Miért csak ennyi? Tehát azt kell látnod, hogy a magyar gyökerek is hatnak az egyházra. A magyar világ helyzete, a magyar közérdek, a magyar politika, a magyar társadalom befolyással van az elmédre. Nem beszélve a munkahelyedről, mert a munkahelyed is befolyással van rád. És neked ki kell jönnöd a munkahelyednek a hatásából. Hol szokták elrontani a testvérek? A harcunk egy kész állapot, ez a kereszt miatt sikeres ez a harcunk, és kész. Az egyik oldal harcolni akar, hogy készít tegye a kereszt munkáját az életében. Nem, a hit az nem létrehoz valamit, a hit az megragadja azt, amit már kész. A hit megragadja a megváltás áldásait. Készen kell látnod a dolgokat, innen indítunk. A harcod sikertelen lesz, ha te harcolsz magaddal, a bűneiddel, a szokásaiddal, az óembereddel, nincs is olyan már, mindegy, de csak tanítjuk már évtizedek óta, hogy feszítsük meg az óembert minden nap. Az óemberet nem kell megfeszíteni, az meghalt a vízben. A testi természetedet kell megfeszítened. Tudom, hogy ezt halljuk, de én reggelente nem így kelek föl, és nem is akarok ilyen zombi lenni. Ma megfeszítem az óembert. Hát melyikőtől kell föl naponta úgy, hogy élek többé nem jelen, élben nem Krisztus, és gyötörve, kínozva, hangosan, imádkozva, megvalva, ma nem fogok magamnak élni, Krisztusnak fogok élni. Csináld már meg ezt egy hónapon keresztül, minden nap ezt az imát. Be fogsz kattani. Hit által kell fölkelned reggel, hogy meg vagy igazulva. Hit által kell fölkelned, hogy Isten szerencsés embere vagy, mert megtaláltad Jézus Krisztust. Hit által kell fölkelned, van üdvösséged. Hit által kell fölkelned, hogy vannak kezeid. Hit által kell fölkelni, hogy van szád, és tudsz imádkozni, és hitből tudsz beszélni. Igen, még a pozitív üzenetektől is fél a magyar kereszténység. Jaj, az túl átalakítja az ember elméjét. Jaj, pozitív lesz, és olyan optimista. Hát, az lehet, hogy a sátántól van. Egy démon fog belém jönni. Mert bármikor belém jöhet egy démon. Bárhonnan. Bármilyen megtévesztés. Aki meg van igazolva, az tudja, hogy nincs már a sátánnak hatalma fölötte. Nem érheted úgy le az életedet, hogy hát is a sátánnak bármikor hatalma van. Mert látja, és tudja, és bármikor, bármi történhet. Nem. Minden hit által működtethető. Minden. Tehát az első dolog volt, hogy van egy kész harcod, és a kereszt miatt van ez a siker. De hit által lehet csak érvényesíteni. Ha hamis a hited, akkor buktad. A második. Van egy legyőzött sátán. De nem nézheted le a diaboloszt, a sátánt. Ez egy második dolog. Sokan már azt mondják, hogy nincs is e sátán sehol. Tehát, hogy ő egy ilyen kámfor. Olyan, mint a Kalambónak a felesége. Mindenki tud róla, de nincs. Nincs jelen. Nincsen szellemvilág, csak jó oldal van, nincs yin-yang, csak jó oldal van, nincs fekete-fehér, tudjátok, az a hülye ábra, csak fehér oldal van, az egyházban csak kegyelem van, egyetlen egy démon nem jöhet be a gyülekezetbe, egy ember se lehet démonizált, semmi nem lehet. Hozzánk se érhet a sátán. Nincs is sátán. Nem is tanítunk sátánról. Ja, meg nincs pokol se. Nincs pokol, nincs. 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 Nincs pokol. Nincs. Nuku. Harmadik. Harcol a teremtett és a természet feletti világgal. Ezek olyan sauli, mikor mindenkivel harcol. Ismétek ezeket az embereket, hogy vagy? Hát, harcolom az utamon a dolgokat. Kivel harcolsz? Hát mindennel, a főnökömmel, a munkahelyemen, a kollégákkal, a feleségemmel, gyerekemmel, szomszéddal, Károly bácsival, mindenkivel, a kutyájával, mindenkivel. Harcolunk az ördöggel, dilbolokkal, sátánnal. Érzem, hogy megint rajtam vannak a démonok, stb. És az életét így éli el. Ez is egy szélsőség. És a negyedik pedig, hogy a természetes szinten gondolkodik valaki, és úgy érzi, és úgy gondolja, hogy nincs Isten királysága, nincs sátán királysága, és nincs pokol. Ezeket kell ma lerombolnom. Ezeket a képeket. Higgyétek el, hogy nagyobb gyötrelmem van, hogy belekezdtem ebbe a szellemi harcba, mint ahogyan eddig tanítottam, és nem is tudom, nem gondolkodtam, hogy miért lehet ez, és aztán rájöttem, hogy azért, mert egy olyan korszakban vagyok, amiben a helyes igét mondom, hogyha nem lenne harcom, akkor nem lennék Isten teljes akaratában. Olvasom. Mindezek ellenére Krisztus nem egyedül akar legyőzni a sátánt. Azt akarja, hogy kivegyük a részünket az ő győzelméből és annak gyümölcseiből. Milyen dicsőséges is ez a következő ige. 2 Korintus 2.14. Figyelj. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor, minden időben, zárójelben, diadalra vezet minket Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Figyeljük meg ezt a fenti mondatot. Két határozó szó, mindenkor, minden időben, minden helyen. Minden helyen, mindenkor. Dicsőség az Úrnak. És ne, csak gondoljunk csak bele, ez a kijelentés magába foglal minden időt és minden helyzetet. Isten mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban, minden helyen. Hozzáteszem én, hit által. Valódi, már így prédikálok, valódi hit által. A diadal szó, és ezért akartam felolvasni, hogy mit mond Pál itt, hogy mi az, hogy diadal, mi van az ő elméjében, abban a korszakban. A diadal szó a római birodalomban egy nagyon határozott, hivatalos, használatú szó. Ha egy római tábornok sikeres volt külföldi háborúiban, és új területeket csatolt a római birodalomhoz, vagy veszélyes ellenségeket vert szét, vagy vissza, amikor visszatért Rómába, a szenátus diadalmat szavazott neki. Tehát azt mondta a szenátus, diadal. Ez volt a legnagyobb tisztesség, ami egy római tábornokot érhetett. Ez a legnagyobb tisztesség, amikor a szenátus azt mondja valakire, te diadalmas vagy. A diadalmenet a következőképpen zajlott, amíg fölmentek a szenátusig. A tábornok egy díszes harci szekérre szállt, amelyet két fehér ló húzott. A tábornokot végigvonultatták Róma utcáin, és közben Róma polgárai az út szélén állva éjjelezték őket. A harci szegér mögött a tábornok hódításainak jelképeit voltak, földrészek, ahonnan elhozták a vadállatokat, mintapéldányokat, tigrisek, elefántok, felvonultatták azokat a harci szekér mögött. Utána voltak a király, a tábornok, a legyőzött, foglyejtett személyek, sorrendben vonulva következők voltak. Ezek a római emberek számára jelképesek voltak, szemléltették azt a győzelmet, amit a tábornok elért. Amikor Pál Krisztus diadaláról beszél, az imént fölvázolt képre utalt. Krisztus áll a harci szekérem, és mögötte vonulnak a gonoszság minden erői, amelyeket legyőzött. Sátán fejedelemségei, hatalmasságai, és mindazok a dolgok, amelyeket ellene álltak Istennek és nekünk, és fogolyként vonultak harci szekér mögött. Pál ezt mondta, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban. Hol vagyunk mi ezen a képen? Kérdezi Derek. Vannak keresztények, akik magukat a harci szekér mögött láncra verve látják, pedig ott az ellenség van. Nem. Mi a harci szekéren állunk. Tudod, hogyan juthatsz fel oda? Ezt a titkot egyetlen egyszerű szóban el tudom neked árulni. Hittel. Csak hinned kell. Nem tudsz megdolgozni érte, imában sem járulhatsz hozzá. Egyszerűen csak el kell hinned. Hála pedig Istennek, aki mindenkor eljutott bennünket arra a pontra, ahol osztozhatunk Krisztussal az ő diadalmában. Akárhol vagyunk, mindig részesei vagyunk a látványosságnak, és mögöttük a teljes világ mindenség sorakozik, és éhenzi azt, amit Krisztus elvégzett. Amen. Tehát most egy látást akartam neked átadni azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy diadal. A diadal egy fantasztikus dolog. És Pál ezt a görög szót alkalmazza arra, hogy az egyháznak mi az elhívása. Diadal. Az egyház arra van elhívva, hogy győzelemről győzelemre menjen. Isten dicsőségére. Amen. A Zsidó 13.7-hez gyere. Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik szólták nektek az Isten szavát, akiknek figyeljetek, életútjuk végét, utánozzátok a hithűségüket. Jézus Krisztus tegnap, s ma, és a korszakokban nyúlóan ugyanaz, örökké, ugyanaz. Simon Péter, 2 Péter 1-1. Simon Péter Jézus Krisztus rabszolgája és apostola. Azoknak írok, akik velünk egyenlő értékű hitben részesültek. Istenünknek és az üdvözítő Jézus Krisztusnak igazságosságában. Vidafordítás. Tehát azt mondja itt az ige, először is, hogy a hitüket utánozni kell azoknak, akik előttünk járnak, és az életük végét figyeljétek meg. A végét. Nem az elejét, a végét. Ezért minden egyes szolgálót feltételesen fogadj el, és mindig nézd meg, hogy bemegye abba a hithűségbe az élete végén, amire el van ő hívva. A legnagyobb kudarc mindig az, hogy jól kezdjük a pályafutást, és a végén pedig kudarcba megyünk bele. És ma lesz szó Illésről is, hogy Illés, amikor az életén legnagyobb győzelmét aratta a Kármelhegyen, utána esett a legmélyebb lelki pontba. És ezt fogjuk átnézni mindjárt. És itt azt mondja a 2 Péter 1.1-ben, 13.8-ban azt mondja, hogy degnap, s ma, s mindörökké korszakokban nyúlóan ugyanaz az Isten, a Krisztus. Tudod, miért mondja ezt? Mert ugyanaz a hit, ami volt ezekben az előjárókban, vénekben, és működtek, az a hit van bennünk is. És a Simon Péter azt mondja, a Péter, aki aztán tudja, hogy mi az, hogy hitnek a rostája. Jézus Krisztus rabszolgája és apostola. Ő is utánozza Pált, rabszolgaként gondol magára. Valószínű, hogy megbeszélték ezt egymás között, hogy mikor írunk levelet, akkor mindenkinek mondjuk el, hogy az első, ami legfontosabb, hogy Krisztusnak a rabszolgája vagyunk, aztán apostolok. Azoknak írok, akik velünk egyenlő értékű hitben részesültek. Milyen fontos, milyen értékes dolog ez, hogy neked hinned kell, hogy ami Péterben volt hit, az ugyanolyan értékes, mint a te hited. És a te hited ugyanolyan értékes, mint Péternek a hite. Nem ugyanakkora, de az értéke megegyező. És ez a fontos. Mert az érték a legfontosabb, nem a mennyiség. Istenünknek és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megigazultságában. Amen? Megigazultságban. Tehát a hit miben működik? Megigazultságban.